a mi segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása. Az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, amint Mózes második könyve, második részéből, az első 10 versből olvasom Isten üzenetét. A Szentigét leülve hallgassa meg a gyülekezet. Mózes második könyve második részének első versétől így olvassuk Isten igéjét. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket, hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta, a héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának. Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket. A fáraó leánya így felelt, eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd, megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Isten áldja meg igéjét a szívünkben, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, évezredekre visszamegyünk, és te szólalsz meg az igén át. Ma szólsz nekünk. Olyan csoda ez, dicsőítünk, hogy beszélő Isten vagy. Mennyi ige ott van már az életünkben, szívünkben, ha most nincs is a gondolatunkban, de hányszor formáltál a régi igén keresztül, talán kétségbe esésben, vigasztalanságban, kiúttalanságban megszólalt a szavad, és utat mutatott, fölemelt, meggyógyított. Hogy tudnánk elmondani azt a hálát, hogy nem kell ige nélkül élnünk ebben a világban. Köszönjük, hogy itt lehetünk ma is. Imádkozunk hozzád, nyisd meg a szíveinket, gyászoló testvérekét is, hogy ne csak tisztességből úgy legyenek velünk, mint akiknek illő ma itt lenni. Látod, hogy egyikek, akiknek a legjobban szükségük van, arra, amit te cselekedni tudsz, igéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy mindegyikünkhöz van szavad. Áldj meg bennünket ezzel a figyelemmel. Köszönjük, hogy nem csak az Ószövetség világát vezetted végig, egészen Jézusig, hanem bennünket ma élő embereket is vezetsz egyenként, családonként, és mint gyülekezetet is. rácsodálkozunk a terveidre, szeretnénk követni, beleigazodni. Köszönjük, amikben most járatsz bennünket, és hogy jó a te terved, gondolatod velünk. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor, ahelyett, hogy alázattal, figyelemmel elég csöndesednénk, mondjuk a magunkét, lázadozunk, idegeskedünk, aggodalmaskodunk, rendetlenkedünk a rendedben, szóban, gondolatban, cselekedetben, mulasztásban, sokszor sokképpen vétkezünk. Tisztítsd meg a szívünket, és mai hálánkban, hogy kenyeret adsz nekünk napról napra, és még annyi mindent hozzá. Áldj meg bennünket, áldj meg nemzetünket is. Mi is nyomorúságban vagyunk, ha nem is rabszolgaság ez még, de kiáltunk hozzád, mint az akkori nép, hogy a lelkekben, különösen is a lelkekben, adj szabadulást, hogy ennek az áldása kísérje a mindennapi életünket, családjainkat, nemzetünket is. Amen. Isten igéjét, szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek a már felolvasott bibliai történet alapján, amelyhez Mózes második könyve második részének utolsó verseit is hozzáolvasom, a 23-tól 25-ig terjedő verseket. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk. Istennek. Foglalja el a helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, amikor valaki először veszi kezébe a Bibliát, vagy először úgy, hogy szeretné megérteni igazán a Biblia mondani valóját, akkor azt tanácsoljuk neki, hogy az új szövetséggel kezdje. Rendre nem hallgatják meg a tanácsunkat az emberek, neki kezdenek az Ószövetségnek, még Mózes első könyve, második könyve is megy, a harmadik könyvnél befulladnak. A kitartóbbak talán még viszik tovább, de nem lesz belőle értelmes továbbhaladás, mégpedig azért nem, mert az Ószövetség igéit csak az új szövetség ismeretében értjük meg. Ezért tévednek nagyot a hithű zsidók, amikor az Ószövetséget Krisztus nélkül értelmezik. Sok értékes magyarázatot mondanak. Érdemes olyan könyvekbe is belenézni, különösen nekünk lelkipásztoroknak, mert az ószövetségi igék, különösen a Mózes öt könyve magyarázatánál olyan háttérinformációkat nyerünk, amik teljesen jogosak és megállnak, de az ószövetségi igék lényegét csak akkor értjük, ha tudjuk, hogy mindez Jézus Krisztus érkezését készíti elő. Hát több mint 500 profécia van, amelyek mind Jézus életére, halálára, feltámadására utalnak. Évekkel ezelőtt volt a gyülekezeti termünkben egy zsidó keresztény találkozó. Van egy társaság, akik próbálják összehangolni a dolgokat, hogy igéket megbeszélni, végig gondolni, és megkértek bennünket, hogy adjuk át a gyülekezeti termet. Én azt mondtam, hogy rendben van, csak én abban az időben másutt vagyok szolgálatban, hogy megkértem a szomszéd evangélikus esperes urat, hogy legyen kedves házi gazdaként vezetni ezt az összejövetet. Hát ment is a dolog, de ahogy visszakérdeztem, hogy mi volt, azt mondta, hogy hagyjam, mert olyan vitatkozás és majdnem veszekedés tört ki, amikor Ézsaiás 53 került elő, ahol ugye olvassuk a fájdalmak férfi, hogy az Úr szolgálja, akinek nem volt kívánatos az ábrázata, megsebesítetett a mi vétkeinkért, bűneink büntetését ő rávetette az Isten, mint bárány, amelyik nem szól a mészárszék előtt, a nyírói előtt, meg sorba-sorba, hát ott van a kereszten lévő Jézus előttünk. És a zsidó hitvallók azt mondták, hogy honnan veszitek, hogy ez Jézusról szól, ez az Úr szolgájáról szól, egy ószövetségi személyről, aki így szenvedett, meg hogy volt, nem tudtak dűlőre jutni. Nem kívánunk vitatkozni, most sem azért mondom el ezt, hanem hogy bántsak, hanem azért, hogy érzékeltessem. Mi a Szentírást csak úgy érthetjük igazán, hogyha Isten hatalmas szabadító tervét, amelyet Jézus Krisztusban véghez vitt, látjuk magunk előtt, és akkor értünk meg látszólag olyan ószövetségi igéket, amikre azt mondjuk, hát ellentmondásban vannak az új szövetséggel. Hát amikor azt mondja Isten, hogy írtsátok ki azokat a népeket. Hát hol van ez az ige ahhoz, hogy szeressétek ellenségeteket, jót tegyetek azokkal, akik átkoznak titeket? De majd, ha Isten éltet bennünket, és egyszer eljutunk oda, akkor meg fogjuk érteni, hogy olyan mélyre süllyedt az emberiség, olyan pokoli pusztulás állapotában volt, hogy Isten elindít egy folyamatot, és ezt a folyamatot végig akarja vinni, amíg Jézus bejön. Mert ha belesüllyed az a nép a kánaánitáknak abba a bálványimádó kultuszába, ahol a saját gyerekeiket föláldozták, volt erről szó már. Egyszerűen eltűnik a szabadító vonal. Soha nem kapjuk meg a megváltót, az üdvözítőt. Ennek a folyamata ment, amikor Jézus megjött, és a menny betört ide a földre, hogy az Isten országa köztünk van, onnan kezdve már egyetlen ilyen gyilkosságra nem ad igazolást az Isten. Nincs ilyen, hogy célszentesíti az eszközt. Amióta Jézus itt van, és az erőszak bárhonnan, bárhol legyen is. De folytassuk tovább, ezt csak azért mondom, hogy hogy értenénk mi az Ószövetséget csak úgy, hogy elkezdjük olvasni egy történet, ha ennek az organikus összefüggéseit nem látjuk. Most így tanulmányozzuk tehát, és tanulmányoztuk a Biblia első könyvét, Mózes első könyvét. Úgy néztük, hogy az üdvtörténet, Isten üdvözítő tervének az első nagy állomásainál járunk. Ábrahám, Jákob, József és testvérei, és legutóbb megérkeztünk Egyiptomba. Az éhség elől oda mentette Isten József előre küldésével a kiválasztott családot, mint egy 70 embert. Hogy több nemzedéken át néppé legyenek Egyiptomban. És majd, mikor eljön az ideje, visszavigye őket a megígért földre. 430 évet élt ott az a nép, az a család, és több generáción át, mint egy 10 nemzedéken át, 600 ezres tömegre sokasodott. Legalábbis a férfiakról ezt írják, plusz a családtagok, amikor Isten szabadítása elérte őket, hogy a fáraó zsarnoksága alól kivigye. Nagy nyomorúságba jutottak, mert József nemzedéke után új fáraók támadtak. és hamarosan rájöttek, ahogy szaporodott a nép, hogy rabszolga sorba kell hajtani őket, jól jön az ingyen munka, és vigyázni kell arra, mert ezek mások, hogyha idegen betörés lesz, most nem akarok történelmi kavarásokat tenni, de a hikszoszok idején Sémi oldalról jött az Egyiptom fölötti uralom, illetve a dinasztia, és egybeesik ez az idő az ő ott tartózkodásukkal is, hogy akkor összefognak, és ők belülről lesznek ellenséggé, akik pedig kívülről jönnek, és támadják őket, így kettő szorításba jutnak. Fáraó rabszolgasorba hajtja őket, és megdöbben, hogy mégis szaporodik a nép, jobban, mint az egyiptomiak. És szaporodtak. És akkor kiadja az utasítást a bábáknak, így olvassuk, két bába főnök neve benne van a Bibliában is, hogy ha látjátok, hogy a zsidók közül fiú születik, folytsátok a fürdővízbe. És ez van az igében, de a bábák félték az Istent, és nem tették meg. És megmagyarázták a fáraónak, hogy erősek a héber asszonyok, mire szülnek, mi már későn érünk meg. És akkor a fáraó kiadja az utasítást, hogy katonailag is, ha fiú született, a Nílusba vetni. És ez a rettenetes időszak van, amiről olvastunk, most már tarthatatlan a helyzet, és kiállt a nép Istenhez. Ki imádkozott, ki káromkodott, de a jajgatásuk már fölhatott az égig. Nem mintha Isten 430 éven át pontosan ne látta volna, hogy mi történik velük. Ekkor született Mózes, akinek a születéséről olvastunk ma az igében. Három üzenetre figyeljünk. Először Isten hűségét értsük meg, utána Isten hatalmát figyeljük, a harmadik pedig Isten kegyelmes szabadítását értsük az ige alapján. Háborús fényképeken látjuk azt, hogy gyerekek olyan önfeledten alusznak anyjuk vagy apjuk karjában. Körülöttük talán bombatámadás, de ők mit sem félnek tőle, mert úgy ismerték meg anyjukat, apjukat, ez az ő tapasztalatuk, bizonyosságuk, hogy ha ő itt van, akkor védve vannak. Pedig ha tudták volna, hogy apjuk és anyjuk is milyen veszélyben van, és mennyire nem az a mindenható, akinek ők elgondolták. Számunkra döntő dolog, testvéreim, hogy kinek ismerjük a mi Istenünket. Nem a szerint van békesség a szívünkben, hogy milyen jó a sorunk. A szerint van nagyobb békesség a szívünkben, ha nagyobb az Istenünk. Aki nagyobbnak ismerte meg, de nem csak a fejével, hanem a hitével, egész lényével, annak van nagyobb békessége ezen a világon, még akkor is, ha száraz kenyéren él. És ezt megfigyelhetjük, mert különben azt látnánk, hogy minél gazdagabb valaki, minél jobban megy, minél egészségesebb, annál inkább megtalálta az életét. És egyáltalán nem így van. Nem abban a régióban kell keresni az áldott helyén való boldog embereket. Lehet, de nem jellemző. Akik olvasnak sztorit, meg egyéb írásokat, sokféle bulvárlapot és mást is, azok körülbelül látják, hogy a boldog, kiegyensúlyozott, áldott házasságok nem a sikeremberek világában vannak. Lehet, nagy ritkán lehet, de nem jellemző, és lehetne folytatni tovább. nagyon döntő nekünk, hogy kicsoda a mi Istenünk. És ezért lehetett az, hogy volt, aki tönkrement a félelemtől a lövészárokban, és volt, aki meg, ha félt is, de úgy volt ott, hogy mások oda sereglettek köréje, meg a Bibliája köré, mert azt mondták, hogy van valami titka ennek az embernek. Hát tudott valamit. És ha te tudsz valamit, többet, mint a körülötted élők, Istenből, az ő hatalmából, szeretetéből, akkor egészen másképp hangzik, mikor azt mondja, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Nem azt mondja, hogy ők nem halhatnak meg, vagy nem lehet olyan betegségük, amelyik emberileg gyógyíthatatlan. Senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Vagy mikor ezt mondja, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjatok. Hát ez kis biztatásnak jó, de ha ezt az élő Isten, a hatalmas, szerető atya mondja neked, egészen másképp hangzik. Ma próbáljuk jobban megismerni Istent, mennyei atyánkat a fölolvasott igéből, hogy fölragyogjon előttünk, milyen szerető, hatalmas Istenünk van. Azt mondtam először, hogy Isten hűségére figyeljünk. Visszaemlékezett Isten az Ábrahám, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségére, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Isten hűsége azt jelenti, hogy amit ő megmond, az úgy van. Amit megígér, az beteljesedik. Ígéretet adott Ábrahámnak, nagy néppé teszlek, tiétek lesz az a föld, és megszületik a te magodból, akiben megáldatnak a föld nemzetségei. Itt vagyunk 4000 évvel később, bárhogy viselkedik az a nép. Azon a földön laknak. Nagy néppé lettek. Megszületett a megváltó. Szó szerint, betű szerint, úgy, ahogy az Isten megmondta ezt akkor. Mert az Isten hűsége, változhatatlansága, az elképzelhetetlen mélységű, amit mi emberek el tudunk gondolni. Nagyon jól írta meg az ének szerző, hogy igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság. Amit te a te beszédedben megmondasz, az mind valóság. Könnyebb megavulni, végképpen elmúlni a természetnek, mint semmibe menni az igaz isteni szent ígéretnek. 430 év eltelt. Úgy tűnik, hogy ködbe vész. Nem csak az Ábrahámnak adott ígéret, hanem az Isten tudat is. Hány nemzedéken át egy szót nem szól az Isten. Több mint 400 évig nincs ige. Új ige. Elég volt 2-3 nemzedék a mi népünk életébe, miközben még hangzott az ige. Itt is, ott is. Nézzük meg. Én úgy találkozom esküvős párokkal, mintha pogány missziót folytatnánk, nem mindegyikkel, de a nagy többséggel Budapesten. Nem kell Bengáliába menni. Nem kell Afrikába menni külmisszióra. Mikor a legalapvetőbb dolgokat a Bibliából átvesszük, azt mondják nekem, most hallom először. Így. Hát nem volt, aki mondja neki. Hát mi történt itt? Emberek élnek az Isten drága igéje nélkül, nemzedéket. Hát csodálkozunk, hogy itt van a népünk, ahol van. Én azon csodálkoznék, ha másutt lenne. Hát nézzétek meg, hát ennek a templomnak olyan kicsinek kellene lenni, pedig ide mégiscsak jönnek hozzánk az emberek.
Sokan fölfedezik, hogy Isten élő forrás támasztott. Hát be se férnénk, ha itt emberek észnél lennének. Keresnék az Isten drága igéjét. Hát mennyien élnek itt Budapesten, még csak a mi környékünkön is. És ott eltett 10 nemzedék. Az csoda, hogy a rabszolgasorban lévő népben még van valami Isten tudat az atyáiktól. Mi kiáltanak az Istenhez. Egyáltalán még valami maradt a nyomorúságban. Hát aztán kiderül, hogy mennyi maradt, mert amikor a pusztába vándorolnak, akkor körülbelül látni, hogy hol tartott ez a nép. Az Isten hitben, a nagy szabadítás után is. Hány nemzedék. És eljött az idő, hogy Isten akcióba lép. Nem siet, nem késik, pontos. Azt mondhatná valaki, és ha én az 5. nemzedékben élek, végig rabszolgasorban élek, testvérem, halkabban. Ez a világ mindenestől pokorra fordult. Elveszett. És az Isten az ő egyszülött fiát elkészíti, hogy valamit elindítson, megindítsa, hogy megmenekülj. Valamelyik nemzedékben már bejöjjön a szabadító. Nem adhatta előbb. Biztos előbb adta volna, még így is mit csinált a nép. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem kellett Jézus. Messiást akartak. Messiás jött. A legnagyobb szabadító 2000 év után is a te szívednek, életednek az igazi megtartója jött. Hát nem azt valljuk, hogy a Messiás, a názáreti Jézus Krisztus, akiben élő hitet, új életet, bűnbocsánatot kaptunk, hogy itt van az Úr asztala a jegyeivel. Hát az Isten elvégezte a legnagyobb szabadítást, ha belegondolok, hogy nekem ő nélküle kellett volna leélnem az életemet. Hát nem tudok eléggé hálát adni, hogy kora ifjúságomban, gyermekségemben belépett az életembe. Mi lett volna ezekkel az évtizedekkel? Hát szinte megdermedek, a lélegzetem eláll, arra gondolok, hogy kihagy ebből. És élek. Enélkül, az ő kegyelme nélkül. Tehát halkabban, mert az Isten a semmiből, ami tökéletes kárhozatunkból indította el, a szabadítást ebben a világban gyorsabban nem ment, ami tökéletes romlottságunk miatt. Hát Isten nem marionett figurákkal játszott, hogy majd átrendezem a saktáblát, újra indítjuk. Ő életre, halálra olyat adott, hogy ehhez az ő egyszülött fiát kellett halálba, kárhozatba, pusztulásba bocsátania. Szállt a poklokig, hogy nekünk, ugye tudod már, hogy más életed van, amióta befogadtad őt. Más az otthonod levegője, még ha sokféle küzdelemmel, vívódással, sokféle bukással, de egészen más az életed. Mert az Isten a legnagyobb szabadítást elkészített. Az Úr Jézus Krisztusban. Úgyhogy mi csak csöndesen fellebbezzünk, hogy az én életemben miért így ez, hogy az, hogy a te életedben, drága testvérem, már Jézus megváltó. Megváltó lehet. Ne vitázz az Istennel, hanem alázd meg magad, és mondd azt, hogy Uram, hogy háláljam meg neked, hogy nekem is megváltót adtál Jézusban. És fogadd őt be az életedbe. A legoptimálisabb segítséget készítette el az Isten.
Gyerekeink úgy szeretik, a táborokban mindig hallom, kérik, válasszuk. Van egy ének, aminek ez az indulás, hogy El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai. Nagyon szeretik, mert különleges biztosan, kérik újra-újra a mindenható Istenről az éneket, és benne van, hogy eltelnek évezredek, és te nem változol meg. Testvérem, Isten hűsége soha nem változik. Mi hűtlenkedhetünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. De menjünk csak tovább. Isten hatalmát is figyeljük ezen az igén át. Lehetetlen helyzetben küldi be Mózest. Hát megölik. És Isten nem esik pánikba. Sőt, majdnem így mondom, ha nem drámai lenne ott a helyzet, hogy humora van az Istennek. Beviszi Mózest a fáraó udvarába, hogy ne a rabszolga sorsban nőjön föl, ahol mit tanult volna, hanem a legjobb mesterek, tanítók, lovászok képezzék ki úgy azt az embert, aki Isten szabadításának az eszközeként az ő kezeikből vezeti ki a népet. Isten nem esik kétségbe. Nem úgy van, hogy te azt gondolod, hogy a betegség olyan karma szorít, hogy ezzel már az Isten se tud mit kezdeni. Vagy volt, aki azt mondta nekem, hogy na, azt már nem hiszem el, hogy a testvérem egyszer meg fog térni. Azt mondtam, hogy mondja azt az Úr, hogy legyen néked a te hited szerint. Nem hiszed el az ő hatalmát? Hát rajta tudod könyörülni. Nem gondolod, hogy az csoda volt? Akkor a másikon is könyörülni tud. Pál azt mondta, hogy ha rajtam könyörült, akkor nincs reménytelen eset. Mert én már elvakult voltam, de nagyon. Itt van Isten a maga hatalmával, kiteszik ugye a gyékeny kosárba, nem lehet tovább rejtegetni. Jön a fáraó leánya, miért pont akkor, miért úgy? Mikor meglátja a síró gyermeket, miért nem dobja a vízbe, hogy pusztuljon ez a faj? Miért? 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 És te miért nem léptél le az útra, amikor ott suhant el az autó? És miért ugrott be valaki a kanálisba, mikor még úszni se tudtam, és már fulladoztam? Körülöttem ott vízilabdáztak, én meg a gödörbe került gyerek voltam. Miért ugrott be a hídról? Miért vett észre? Miért hozott ki? Miért? Tudod, hogy itt vagy ez Isten sokszori csodájának a műve. Sokszor nem is tudtad. De neki hatalma van, és milyen más ennek a biztonságában járni. Nem a szemeddel látod, a hiteddel fogod meg. 3 éves, amikor bejut az fáraó udvarába, körülbelül addig tart a szoptatás, fölnevelkedik. Milyen különösek az Isten útjai. Neki van hatalma rá. 2. Zsoltárban olvasjuk, hogy összegyűlnek a fejedelmek Isten ellen, levetjük az igáját nyakunkról, és legyőzzük, és az, hogy a magasságban lévő pedig neveti őket. Neveti őket. Hát hányszor elmondom ezt a példámat, hogy 13 milliárd fényév távol érkező jeleket fognak a rádió csillagászok, ugye 13 milliárd éven át, minden másodpercben 300 000 kilométer. Egyszerűen az ember esze áll, és nem tud sehova lenni, ha ezt kicsit elkezdi követni. Hát ki az az Isten? És ki ez az ember? Hát ki vagy te, testvérem? Ki ez a... ez az egész embervilág? Hát egy semmi hangyák. Majd az Istent így, meg az Istent oda tesszük, meg nincs is, meg hogy van. Hát egyszerűen érthető,
hogy a magasságos neveti őket. Hát ember, még a levegőt is én adom neked. És hogy mindig van feleselni valót. Nevetséges. Isten hatalma végtelen. Olyan szépen ír erről a Heidelbergi Kátink. Egy kérdés feleletet hadd olvassak. Ajánlom, hogy az iratterjesztésbe keressük, mert olyan tiszta üzenetet a Biblia alapján összefoglalva nem találunk, mint ebben a harcokban született Kátéban a reformáció idején. Mit hiszesz, amikor ezt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a mennyet és a földet minden bennük levő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem, Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. De jó neked, ha számodra ez már belső hitvallás is. Nézd, Mózes és a nép megtartatása Isten hatalmáról beszél. És végül nézzük Isten kegyelme szabadítását. Egy család átéli, hogy milyen kegyelmesen megtartja a gyermekét Isten. Egy nép átéli, hogy milyen hatalmas szabadítást ad neki az Isten, hiszen az Egyiptomból való szabadulás, így mondom, a non plus ultra a számukra. Még a 10 parancsolat is így kezdődik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged a szolgálat földjén Egyiptomnak házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. De nem Mózes szabadította ki a népet, hanem Isten. Annyira nem Mózes, hogy amikor felnő, azt nem olvastam, otthon elolvashatjuk 2 Mózes 2-ben, kimegy felnőtt férfiként, kilovagol a fáraó udvarából, és látja, hogy az egyik héber rabszolgát agyonüti a hajcsár, és akkor oda lép, és agyonüti a hajcsárt. Aztán a homokba eltakarítja, és azt írja az apostolok cselekedete 7. rész, ahol István vértanú végig mondja az ősatyák történetét, hogy azt gondolta, hogy a honfitársai megértik, hogy az ő keze által ad nekik szabadulást az Úr. De nem értették meg. Másnap kimegy, 2 héber civódik. És akkor megszólítja őket, hogy álljatok meg, hát megőrültetek. És hogy ki tett téged bíróvá mi közöttünk? Engem is meg akarsz ölni, mint az egyiptomit? Akkor Mózes rádöbben, hogy neki menekülnie kell. Nem maradhat, hát kitudódott a dolog, és üldözni fogják. Mózes elmenekül. 40 év, amíg lecsitítja az Isten. Mózes, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Nem a te nagy karod, hogy majd ütjük, vágjuk, nem, nem. Mózes csöndesedj, 40 évig ott a midianiták földjén Jetró főpap lányát feleségül veszi, Cipporát, 40 évig legelteti a juhokat. Az az ember, akit a legnagyobbnak kiválaszt az Isten az Ószövetség emberei közül. És ez alatt, az idő alatt Mózes alázatot tanul, ott a sivatagban, a pusztában, a napi melóban. És azt olvassuk, később, hogy nála szelidebb ember nem volt a földön, és akkor gyulladt ki a csipkebokor. És akkor szólítja, akkor már Mózes tudja, hogy nem ő lesz a szabadító. De még mindig azt mondja, amikor Isten megszólítja, hogy indulj, szólj a fáraónak. Azt mondja, hogy de nem tudok jól beszélni. Hát Isten azt mondja, hogy Mózes, ki adott szájat az embernek? Majd megkapod Áront, a testvéredet, azt tud beszélni, de én neked adom. Én téged választottalak, indulj. Hát azon múlik, hogy a fáraó elengedi majd a népet, hogy valami gyönyörű, dicsőséges szónoklatot tart Mózes. Meg kell neki is tanulnia, hogy az Úr a szabadító. Nem mi vagyunk a szabadítók, eszközök. És minél jobban megtanuljuk, hogy nem mi, hanem ő, annál jobban megy tovább a munkája. Mert akkor aláállunk annak a csőnek, ahol az ő ereje jön, ahogy Pál mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát amíg én tudom csinálni, addig segíts, Uram, segíts. De amikor eljutok oda, hogy Uram, szeretnék az eszközöd lenni. Nagy különbség, és ez is csak százalék arányba megy, mert mind halálig ágaskodik az én, hogy mit tettünk, hogy csináljuk. Befejezem, testvéreim. Isten kegyelme szabadításáról szóltam. Számukra mindennél nagyobb volt az Egyiptomból való szabadulás, és érthető is. Isten maga is így foglalja össze, ugye, amit említettem a 10 parancsolat kezdetén. De ez a nagyon nagy szabadítás csak előjel arra a legnagyobbra, amelyet Jézus Krisztusban az ő keresztje által adott a világnak Isten. Az egész Mózes történet csak egy rész ezen az úton. Tudod már, testvére, mit üzen a megterített Úrasztal az egyszerű jegyekkel? Tied már ez a szabadító kegyelem. Ó, de nagy dolog, hogy most is lehet jönni úgy. Hála neked, Atyám! Értem is állt az a kereszt. Nekem is elkészítetted a bűnbocsánatot, áldott földi életet, örök életet. Ilyen a mi Istenünk, és amit ebből én el tudtam mondani, ebben az ige hirdetésben az egy csepp a tengerből. Mert amilyen a mi Istenünk, az a tenger. Ennyi meg egy csepp, de egyelőre cseppenként tudjuk befogadni az igét. Dicsőség legyen neki, hogy adja, és dicsőség legyen neki, hogy ő az, aki mindenható, örökké való Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy adtál egy cseppet a te mennyei valóságot tengeréből, hogy megtelhet a szívünk benned való hittel, bizalommal, örömmel, hálával. És köszönjük, hogy a te munkád folytatod bennünk, körülöttünk, közöttünk, általunk is. Dicsőítünk a te hatalmadért, dicsőítünk a hűségedért, és dicsőítünk a Jézus Krisztusban adott, kibeszélhetetlen, nagy kegyelmedért, szabadításodért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.